Fegyverek vagy büntető eszközök. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén süt a nap, délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. A hét közepén tartósan 40 fok felett alakul a nappali hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Festett fal. Puszong Link két novellája.
Könyvek bolondja. Peng városában élt Lang Yu Chu, akinek apja a helytartó volt ugyan, csak hogy hivatalában megvesztegethetetlen. Így hát nem is hagyott a fiára semmiféle vagyont, csupán egy szobára való könyvgyűjteményt. Lang Yu Chut az emberek bolondnak tartották, mert nagy szegénysége folytán minden dolgát áróba bocsátotta, az apja gyűjtötte könyvek közül azonban egyetlen füzetet sem adott el. Az apja annak idején lemásolt egy verset. Tudományra való serkentés volt a címe. Ezt Lang Yu Chu az ülő alkalmatossága jobb oldalára erősítette, és fennhangon olvasta napestig. Hogy gazdaggá legyél, nem kell földet venned. Könyveidben van 100 mázsa gabona. Minek lakásodul házat építened? Könyved lapjai közt vár aranypalota. Ne sajnáld, hogy nincs ki feleséget szerez, vár rád a könyvekben jáde arcú csoda. Ezt a könyvet Lang finom sejembe burkolta, hogy minden romlástól megkímélje. Nem törekedett semmiféle hivatali jövedelemre, ehelyett szilárdan hitte, hogy a könyvekben valóban pénzt és élelmet talál. Éjjel és nappal, hidegben és melegben csak olvasott lankadatlanul. Elmúlt már 20 éves is, de nem nézett asszony után. Várta, hogy a könyvekből egyszer csak előlép a gyönyörű szép asszony. Ha vendégek vagy rokonok látogatták meg, nem foglalkozott velük. Három szót haszolt hozzájuk, és folytatta hangos olvasást. Azok pedig csak hamar odébb álltak. Minden mesterek között első akart lenni, s nem sajnált semmi fáradtságot. Egy szép napon éppen olvasott, egy szélroham hirtelen fölkapta a könyvét, és elsodorta. Sietve utána ment, s ekkor a lába egy lyukba süppett, amit azért nem vett észre mostanig, mert nyílását rothadó fű takarta. Megvizsgálta az üreget, hát egy régi időkből való gabonaraktár volt. Benne a gabona elrothadt, és trágyává lett már. Noha meg nem ehette, Lang Yü Chu megerősödött hittel gondolt a 100 mázsa gabonára, és még szorgalmasabban olvasott. Egy más napon fölhágott a könyvespolc létrájára, és nagy közal könyv között egy lábnyi nagyságú aranykocsira bukkant. Nagyon megörült, és szentül hitte, hogy az aranypalotát találta meg. Csak hogy amikor másoknak is megmutatta, kiderült, hogy bizony nem aranyból való. Lang Yü Chu most már elszomorodott, hiszen az írás megcsalta. Elhunyt apjának volt egy Sitao nevű hivatalnok társa, aki magas méltóságot viselt, és jámbor buddhista volt. Valaki azt tanácsolta Langnak, küldje el ennek a kis kocsit, jó lesz majd egy buddha szobor állványzatának. A hivatalnok valóban igen örült neki, s 300 aranyat és 2 lovat küldött viszonzásképpen. Ennek meg Lang örült, és úgy vélte, az írás mégiscsak beteljesült, s ettől fogva még elszántabban nyomorgott. Az évei lassan 30-ra szaporodtak. Ekkor azt tanácsolták neki, házasodjék meg. Ő azonban így felelt. Vár rád a könyvekben, jáde arcú csoda. Miért kockáztassam tehát, hogy nem kapok elég szépet? Olvasott tovább. 2 vagy 3 éven át. De eredmény csak nem mutatkozott, és az emberek gúnyolódtak rajta. Ebben az időben az a szóbeszéd járta, hogy a szövőlány eltűnt az égboltról. Egy tréfa csináló azt mondta Langnak, az istennő biztosan miattad szökött meg. Lang nem törődött vele. Egy este a Han dinasztia történetét olvasgatta, és a 8. füzet közepe táján tartott, amikor egy szép leány képmását pillantotta meg a lapok között, finom sejemből kivágva. A jáde arcú csoda, kiáltott meghökkenve. Hát csak így válik valóra az írás. És nagyon elszomorodott, elvesztette minden reményét. Alaposabban megnézte a szép leányt, a szemöldöke és szeme, mintha élt volna. A kép hátoldalán alig olvasható apró írásjegyeket fedezett föl nagy csodálkozással. A szövőlány. Ettől fogva minden nap könyvébe tette a képet, és bámulta szakadatlanul, evésről és alvásról megfeledkezve. És egy szép napon a kép egyszerre megmozdult a szeme láttára, és amikor fölemelkedett, a szép lány már lábnyi magas volt. Ettől még jobban meghökkent, és újra leborult előtte. A jelenés most leszállt az asztalról, páratlanul szép volt. Melyik istennő vagy? Kérdezte tisztelettel Lang. A szép leány nevetett. A családnevem Yen. A másik nevem pedig Zhu Yu, azaz jáde arcú. Régóta ismersz és vársz rám. Attól félek, ha nem jövök hozzád, 1000 évig se találtam volna olyat, aki ennyire szilárdan hinne a régiekben. Lang boldog volt, és attól fogva együtt laktak. Együtt is aludtak, és mégis, noha nagy volt Lang szerelme, bizony nem tudta, mit kell az asszonnyal csinálni. Amikor olvasott, a szép leánynak mellette kellett ülnie. Zsú Ü kérte, ne olvasson mindig, de ő nem hallgatott rá. Ez a te olvasásod az oka, hogy nem tudsz semmi eredményt elérni, mondta egyszer a leány. Nézegesd inkább a tavaszi és őszi vizsgatáblákat. Mit gondolsz, hány ember van még, aki annyit olvasott, mint te? Ha nem hallgatsz rám, bizony, elhagylak. Lang egy ideig követte a szavát, de csak hamar elfelejtette a kioktatást, és újra csak olvasni kezdett. De a lányt rögtön el is vesztette szem elől, és sehol sem találta. Mély bánat ült a szívére, letérdelt és könyörgött hozzá, de bizony nyomát se lelte. Egyszerre eszébe jutott, hol volt elrejtve valamikor, fogta hát a Han dinasztia történetét, gondosan átlapozta, és valóban a régi helyen meg is találta. Megszólította, de a leány nem mozdult. Ekkor a földig hajolt, úgy könyörgött neki. A leány végre leszállt az asztalról, és így szólt. Ha még egyszer megesik, hogy nem hallgatsz rám, örökre el kell hagyjalak. Saktáblát és dominót hozott, és attól fogva nap mint nap együtt játszottak. Lang azonban kedvetlenül játszott, és a lány éppen magára hagyta, azonnal olvasni kezdett. Attól tartva, hogy a lány fölfedezi a Han dinasztia történetének 8. füzetét, mélyen elrejtette a többi könyv alá. Egy nap, olvasásban elmerülve, mégis meglepte őt a leány. Lang, amint megpillantotta, becsukta a könyvet, ám Zsú Jü akkorra már eltűnt. Lang megrémült és kereste a régi helyen, de nem találta. Csak néhány nap múlva fedezte föl ismét a 8. füzetben. Könyörgött neki, térjen vissza hozzá, és esküdött, hogy nem olvas azután soha többé. A leány végre leszállt az asztalról, és sakkozni kezdtek. Ha 3 napon belül nem tanulsz meg sakkozni, elhagylak, mondta a leány. És mire a 3. nap eljött, Lang már elnyerte a leány 2 bábuját. Zsú Jü boldog volt. Zeneszerszámot nyomott a kezébe, és meghagyta, hogy 5 napon belül tanuljon be egy zenedarabot. Ez végre lekötötte Lang kezét és szemét. Nem maradt ideje, hogy mással foglalkozzék, és egy idő múlva egészen jól pengette a lontot. A leány naphosszat versenyt ivott vele, és Lang a muzsikálás közben elfelejtette az olvasást. Zsú Jü arra is rávette, hogy elmenjen hazóról és társaságot keressen, úgyhogy Lang társaságkedvelő ember hírébe került. Most már az életbe léphetsz, mondta a leány, és jelentkezhetsz a vizsgákra. Lang egy éjszaka így szólt hozzá. Általában, ha a férfi és nő együtt él, gyermekük szokott születni. Mi már olyan régen együtt vagyunk, miért nincsen gyermekünk? Ugye mondtam, nevetett a leány, hogy haszontalanul olvastál naphosszat. A férj és feleség fejezetből mostanáig sem értetted meg, hogy ez a 2 szó, párna és gyékény, munkával jár. Miféle munkával? Csodálkozott Lang. A leány csak nevetett. lett, és nem felelt, ám hamarosan megtanította mindenre. Láng öröme határtalan volt. Nem tudtam, mondta, hogy a férj és feleség öröme ilyen nagy, ilyen szavakkal el se mondható. Mégis elmondta mindenkinek, akivel találkozott, és az emberek kacagtak rajta. A leány megtudta ezt, és szemrehányást tett érte. Ha az ember megmássza a falat, vagy bemászik más kerítésén, felelte neki Láng, arról valóban nem szabad beszélni. De hát ezt a mennyei örömet minden ember ismeri, miért kellene hát titokként kezelni? Eltelt 8 vagy 9 hónap, és a leány egy fiút szült. A dajkálására vettek egy öregasszonyt. Egy szép napon aztán azt mondta a leány. 2 esztendeje élek veled, fiút is szültem neked. Most már ideje, hogy elváljunk. Ha tovább maradnék, téged szerencsétlenség érne, és a bánat késő lenne már. Láng e szavakra sírni kezdett, a földig hajolt előtte, és azt mondta, hát a gyermekünkre nem gondolsz? Most elszomorodott a leány is, és így szólt hosszú hallgatás után. Ha itt akarsz tartani, el kell pusztítanod egész könyvtárodat.
Hogy mondhatsz ilyet? Kiáltott Láng.
Hát nem a könyvekben van a te hazád is, meg az én sorsom? A leány nem erőltette. Mindezt tudom, mondta, de hát meg kellett mondanom. Ez időtájt történt, hogy Láng rokonai meglátták a szép leányt, és igen elcsodálkoztak, mert nem hallottak arról, hogy Láng megházasodott volna. Így hát faggatni kezdték, és Láng nem tudott hazudni, az igazat pedig nem mondhatta meg. Az emberekben növekedett a kétség, és széltében hosszában tárgyalták a dolgot. Eljutott a híre a város elöljárója, Sí úr fülébe is. Sí úr Fucsienből származott, ott szerzett csin-sí fokozatot még fiatal korában. Amikor ezt a különös dolgot meghallotta, minden áron látni akarta a szép fiatalasszonyt, megparancsolta hát, hogy fogják el Lángot a feleségével együtt. Zhu Yu azonban alig szerzett tudomást a parancsról, eltűnt nyomtalanul. Az elöljáró megharagudott. Lángot börtönbe vetette, megfosztotta a rangjától, és botozással igyekezett kivenni belőle, hova tűnt a felesége. Láng azonban nem félt a haláltól, és egy szót sem mondott. Még az öreg szolgálót is megbotozták, csak hogy az semmi érdemeset nem tudott. Az elöljáró úgy vélte, hogy boszorkányság van a dologban. Megparancsolta hát, hogy vizsgálják meg alaposan Láng házát. Ott aztán látták, hogy a könyvek teljesen megtöltenek egy szobát, meg sem tudnák számlálni őket. Elégették mindet az udvaron. A füstje szét nem oszolva, sötéten szállt a magasba, akár egy fekete felhő. Láng visszanyerte a szabadságát, és apja egy tanítványának közbenjárására visszakapta a rangját is. Még abban az évben sikeresen tette le az őszi vizsgákat, és a következő évben csin-sivé lépett elő. Ám az elszenvedett igazságtalanságot sohasem tudta elfelejteni. Jen Zhu Yu emlékére táblát állított, azelőtt fohászkodott minden reggel és este. Varázserőddel te segíts nekem, hogy Fucsienben lehessek hivatalnok. Végül is Fucsienbe nevezték ki. 3 hónap után vizsgálatot indított Sí úr ellen gonosz viselkedése miatt, és elkobozta vagyonát.
tisztséget viselt ott Si úr egyik rokona is, ettől erőszakkal elvette a kedvenc ágyasát. Azzal az ürüggyel, hogy meg akarja vásárolni, beszállítatta hivatalába. Az ügyet ilyen módon befejezvén lemondott hivataláról, és új ágyasával együtt hazautazott.
Festett fal. A Csiangszíbeli Meng Lung Tan egy Csú nevű írástudónál szállt meg a fővárosban. Egy alkalommal betévedtek valami kolostorba, ahol azonban sem tágas csarnokot, sem elmélkedő cellákat nem találtak. Egyetlen öreg vándor szerzetes volt benne, aki tanyáját éppen itt ütötte föl. Mikor meglátta a látogatókat, rendbeszedte a ruháját és üdvözölte őket, majd mutogatni kezdte a látnivalókat. A csarnokban csikung szobra állott, két oldalt a falakat pedig oly nagyszerű festett képek borították, hogy rajtuk az emberek és állatok szinte éltek. A keleti falképen égi virágos lányokat láttak, akik közül az egyik még leánycopfot viselt. Szedte a virágokat és mosolygott, cseresznye ajka, mintha mozgott volna, szeme nedvessége már-már túláradott. Csú nem tudta levenni róla a szemét. Egészen belekábult a nézésébe, elvesztette a tájékozódását. Egyszerre könnyűnek érezte egész testét, mintha felhőn lovagolna, és már is a faliképp kellős közepén találta magát. Egymás mellett sorakozó csarnokokat és szentélyeket látott, de másokat, mint az emberi világban. Ott ült egy öreg szerzetes, és a tant magyarázta. Nagy számú hallgatóság vette körül. Csú közéjük keveredett. Egyszerre, mintha valaki finoman megrántotta volna a kabátját. Megfordult, és a hajadon copfos leányt látta meg. Az rámosolygott és elszaladt. Csú utána eredt, s konyorgós, nyitott folyosón át egy kis házig követte, ott azonban habozni kezdett, de a lány visszanézett rá, s kezében a virágokkal intett, hogy csak jöjjön utána. Hát gyorsan belépett. A szoba csendes volt és üres. Csú átölelte a lányt, az nem nagyon tiltakozott, s elmerültek a szerelem gyönyöreiben. Aztán a lány elment, lelkére kötve Csúnak, hogy maradjon csendben, és bezárta az ajtót. Éjszakára azonban visszajött. Így ment néhány napig. Akkor a lány társnői észrevettek valamit, keresni kezdték, és felfedezték a fiatalembert. Évődve mondták, talán már úrfi van a hasadban, és még mindig ezzel a hajjal jársz, mint egy szűz leány. Hajtűket adtak neki, és fülbevalókat, a haját meg feltornyozták. A lány szégyenében egy szót sem tudott szólni. Nővérkéim, szólt most az egyik, ne maradjunk sokáig, mert félek, hogy megharagszanak. Azzal kacagva mind elszaladtak. Csú a kedvesét nézte, magasra tűzött főnyix kontjával, lecsüngő fülbevalóival, még bájosabbnak találta, mint az előtt kislányosan. Körülnéztek, s hogy senkit sem láttak, elmerültek az enyelgés örömeiben. Értelmük elhomályosult, s már-már a gyönyörtető fokára jutottak. Ám egyszerre bőrcsizmák döngése, lánc csörrenése, heves szóváltás ütötte meg a fülüket. A lány ilyetten fölugrott, és csúval együtt kikémlelt. Odakin egy aranyos páncélba öltözött, lakfekete pofájú alak állott, lánc csomóval és fütykössel a kezében, a lányoktól körülvéve.
Mind itt vagytok? Kérdezte a szellemvitéz.
Mind, felelték a lányok.
Ha valami halandó bújt el itt nálatok, folytatta az, jelentsétek rögtön, hogy utóbb meg ne bánjátok.
Nincs itt senki,
mondták kórusban a lányok. Az aranypáncélos rettentő pillantással megfordult, hogy fölkutassa a rejtőzködőt. Csú kedvese nagyon megrémült, arca halott szürkévé vált.
Búj gyorsan az ágy alá,
mondta kapkodva, azzal fölnyitott a falon egy kis rejtek ajtót, és elmenekült. Csú feküdt az ágy alatt, lélegezni is alig mert. Hallotta, hogy a nehéz csizma bejárja a szobát, majd kifelé megy. Döngése lassan elhalt a távolban, s eszkisé megnyugtatta. Ám kívülről továbbra is állandó jövésmenés beszélgetés hallatszott. Sokáig kuporgott így összenyomorodva, a füle zúgott már, mintha tücsök ciripelne benne, a szeme pedig égett, mint a tűz. Úgy érezte, nem bírja tovább. Mégis törtöztette magát, és várta a kedvesét, nem is gondolkodva azon, mi lesz a sorsa. Ez alatt Menglungtan a csarnokban mindent megnézett már, és nem találta a barátját. Gyanakodva kérdezte meg a szerzetest, hogy hol lehet.
Elment, hogy meghallgassa a tant, nevetett a szerzetes. Hová? Kérdezte a másik. Nem messze, felelte az öreg. Néhány pillanat múlva ujjával megkopogtatta a falat, és így kiáltott. Csúram, hol kószálsz ilyen soká?
S most meglátták Csú alakját a falon, a festményen, félrehajló fülekkel hallgatózva, figyelő helyzetben. Utitársad jó ideje vár rád, kiáltott a szerzetes.
Csú lelibbent a falról, s ott állt mereven, mint a fa, kimerett szemmel reszkető térdel.
Menglungtan meghökkenve, de nyugalmat erőltetve magára kérdezte, hogy mi történt vele.
Hát az történt, hogy feküdt az ágy alatt, és mennydörgésnek hallotta a szerzetes kopogását, erre bújt elő, hogy megnézze, mi az.
Mindnyájan a képre néztek, és látták, hogy a virágos lány konyba tornyozva viseli immár a haját, többé nem szűzlány módra. Csú ilyettében földig hajolt a vén szerzetes előtt, s azt kérdezte, hogy lehetséges ez.
A látomások, nevetett az öreg, az emberből magából születnek.
Mit is mondhatna egy vén szerzetes? Csúnak minden jókedve oda lett, a válasz nem elégítette ki. Menglungtan is csak bámult, semmit sem értett. Fölkerekedtek hát, leszálltak a lépcsőkön, és tova mentek.
Puszungling novelláit Tőkei Ferenc fordításában Fenyő Ervin és Csomós Mari olvasta fel. Zene Darvas Ferenc. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás, Vágó Péter és Zoltán Gábor készítette.
Felvétel 2010-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A Lojangi Kutyavadászok Darvosi László két írását azonos című kötetéből Szervét Tibor olvassa fel.
Száműzött virágok. Olyan hideg volt, hogy egy mihaszna szolga szoborrá fagyott a papagájkertben. Reggel találtak rá a fickóra, éppen a tornácon hagyott kannáért nyúlt, ám fölegyenesedni már nem volt képes, egyszerűen beledermett a mozdulatba. Vonásai méltatlankodó csodálkozást öltöttek, mint akit fölháborít, hogy ilyen arcátlanság történhet meg vele. A fagyott szolga látványa a napok óta ingerlékeny császárnőt is kedvre derítette. Vucöt ilyen egészen közel hajolt a mozdulatlan archoz, ujjával megérintette az üveges ajkakat, az életszerűen pirosló orcát, és elgondolkodva annyit mondott, ó, hiszen mint egy virág. Akárha a világ összes hidege rájuk szakadt volna. A szél üvöltve tördelte a hegyoldal fenyőit, a határban farkasok vonyítottak, s a hó megállás nélkül szakadt. A palotában izzottak a cserépkályhák. A császárnő szeszélyesebb volt, mint valaha. Gyilkosokat, hitszegőket bocsátott szabadon, ártatlanokat ítéltetett börtönre, száműzetésre. Napokig eltolta magától a legfinomabb fűrihúst is, aztán csak falt, hogy végül visszaöklendezzen mindent. Az időjósokat megkorbácsoltatta. A tomboló hideget mindez nem érdekelte. A vidéken hullottak az állatok, madarak fagytak az ágakra, didergő őszcsordák tévedtek a palota elé. Egy hajnalon arra ébredt az udvartartás, hogy a császárnő vadul kiáltozik. A dermesztő hideg ellenére könnyű fátyolruhában toporzékolt a palota tornácán, szemben a messze híres uralkodói kerttel, melyet vastag hórétek fedett. Olyan hideg volt, mintha jégbúra alá vették volna a világot. A császárnő dühös szavai csengő-bongó harangocskák voltak, bár mégsem értelem nélküli volt a kiáltozás. A szolgák lassan megértették, azt parancsolja Vucetien a hóréteg alatt megbúvó virágoknak, hogy nyíljanak ki. Másnap reggel, mintha az ég szakadt volna ketté, s a földön túli forróság Isten leheleteként perzselt végig a vidéken. Az ebéd elköltése után a császárnő udvari költőjével, vangmesterrel sétált a palota kertben. A költő azt magyarázta úrnőjének, hogy a csodák mindenek előtt illetlenek. A csoda magányos, mert nem kötődik az élet rendjéhez, nem igazodik a földi törvényekhez, éppen ellenkezőleg kimutat az életből. A császárnő csillogó szemmel figyelte a szolgákat, akik fürgén dugdosták a langyosodó földbe a virághagymákat és a magocskákat. Szórakozottan bólintott, jól van, Wang mester, írja csak meg, mi a csoda, írjon költeményt róla. Néhány nap múlva virágba borultak a kertek. Élvetek dáliák és lángoló gladiolusok, azáleák, fehéren izzó rózsák, és méltóságteljes lótuszok pompáztak az ágyásokban. Virágzott a kassziafa, a szilvafa, a körte és a cseresznye. Egyszerre nyílt ki a krizantém és a narcisz. A császári udvar ámult és félt. A főhivatalnokok és a papok döbbenten bámulták a kertet. Wang mester a homlokát vakargatva téblábolt az ágyások között. Néha lehajolt egy virághoz, és csodálkozva megszaglázta. A császárnő úgy érezte, többé nincsenek korlátai. Nincs földi hatalom, mely visszafoghatná vágyai erejét. Aztán lassan rémület lett úrrá rajta. Dehogy is akarta a hatalmát a természet fölé terjeszteni. Egyszerűen csak elragadta a szeszély. A női lélekre olyannyira jellemző mértéktelenség. És ahogy tipegő járásával újra és újra végighaladt a parkon, hol álmélkodott, hol pedig remegett, a csodaszerű topzódás láttán. De túl a csodálkozáson, túl a félelmen, mindinkább szégyent érzett egészen addig, míg alázatos szavak nem riasztották. A szolga hajlongva mutatott a peóniák ágyása felé. A kertben egyetlen virág, a peónia dacolt a császárnő parancsával. A peónia nem virágzott. A pünkösdi rózsa, amely a gazdagság és a boldogság szimbóluma volt, nem nyílt ki. A peónia ágyása szürkén és mozdulatlanul hevert a ragyogó virágos kertek között. Csua, a kertészfiú azt vette észre, hogy a császárnő az arcába bámul, és úgy nézi, mintha ő lenne a felelőse a peónia lázadásának. Remegve kérdezte, elpusztítsa-e a dacoló növényeket. A császárnő felsóhajtott, mintha álomból ébredt volna. Nem szükséges kiirtani a pünkösdi rózsákat, melyeket még az apja parancsára honosítottak meg az udvarban, s a császárnő az apja emlékét megsérteni semmiképpen sem szeretné, de Csua tövestől emelje ki a növényeket, és azonnal szállítsák őket Loyangba, ahol néha úgy megvadulnak a kutyák, hogy lezabálják a virágok szirmait is. Egyetlen rózsatő sem maradhat, Csua, mondta a fiúnak. A kertészfiú megrettenve bólintott, mert a császárnő a nevén szólította. A kíséret tovább haladt, és ahogy a parancs szólt, az udvarra csak hamar kiálltak a császári szekerek, és Csua megrakta őket peóniákkal. Másnap a császárnő a kertben sétált. Hűvös szél fújt, az ünnepnek vége volt. Minden szirom és virág leszáradt, elpergett, meghalt. A peóniák ágyását földulták, piszkos kásás hó keveredett a földkupacokkal, mintha óriások birkóztak volna a kertben. A császárnő az ég felé emelte a homlokát, és megrázta a fejét. Aztán olyan határozottan lépett be az ágyásba, hogy a testőröknek arra sem maradt idejük, hogy a testüket vessék a császárnő cipője elé. Magányos peónia virágzott a földkupacok között. Csua, a kertészfiú, remegve borult le a császárnő előtt, ám a császárnő váratlanul egészen nyugodt maradt. Elkomolyodva bámulta a szirmot öltő virágot, amely nem volt különösebben nagy, sem pedig szép, éppen csak virágzott. Egyedül, magányosan. Állj föl, Csua, parancsolta Vucetjen császárnő. A gyerek fölkészült a halálra, remegett. Mi jut eszedbe róla?
Szép,
vacogta a fiú. Köszönöm neked, Csua, mondta a császárnő, megrázta szemre való kicsi fejét. Nagyon köszönöm, ismételte, és hirtelen fölnevetett. Testőrei a karjukban vitték vissza a kerti útra. Újra hullani kezdett a hó, és hideg szélroham söpört végig a kerten. Az ég elsötétült.
De mit tegyek vele?
Kiáltotta a kertészfiú.
Ugyan mit tehetnél most már vele?
Kacagott a császárnő, és sietve megindult a palota irányába. Egyenesen az udvari költőhöz tartott. Wang mester gondterhelten üldögélt a szobájában, napok óta a költeményen dolgozott, amelynek a csoda volt a témája. Hanem
Egy dolgot soha ne felejts el, Vangmester, rontotta költőre a császárnő. Az öregember csodálkozva vonta fel a szemöldökét. Vajon mi lenne az a szempont, amit ő figyelmen kívül hagyott? A figyelmetlenség, nevetett a császárnő, és már is magára hagyta az öreget, hogy parancsba adja, azonnal izzítsák föl a kályákat. Kutyavadászok álma. Fankun ártatlan tekintetű, halkszavú festő volt, és évek óta élt Micsong fejedelem udvarában. A művész számtalan gyönyörű festménnyel ajándékozta meg urát, aki a testvéreként szerette őt, és a művészetét oly nagyra becsülte, mint senki más a birodalomban. Fankun festményeit megbírálni főben járó bűnnek számított. De a túlzott elragadtatást sem kedvelte a fejedelem, gyávaságnak, hizelgésnek, hanem éppen gúnynak vélte. Ezért az udvari elöljárók csak nyümmögtek az újabb képek kötelező megtekintésekor, arcuk az érzelem legcsekélyebb megnyilvánulásáról sem árulkodott, legfeljebb óvatosan bólintottak, vagy elismerésük jelenként összeütötték a tenyerüket. S ha egy szomszédos hadúr, akinek érdekében állt Micsounggal jó viszonyt ápolni, és aki a baráti közeledés fölött érzett örömében legkedvesebb festményeinek egyikét, a szongsanoni vízesést vagy a Tientan völgyi szamárfa szellemét ajándékozta a hadúrnak, hát az új szövetséges széles mosolya bólintott, majd halk csikorgással utasította a szolgáit, helyezzék ők is az ajándékokat a tiszteletre méltó Micsoung trónusa elé, halmozzák elébe az aranyozott tőröket, vérteket és palást, az ezüstben áztatott Xiongnu koponyákat, a válogatott jádeköveket, az óriás teknős páncélokat, s a kézzel font szőnyegeket. Kalandor képkereskedők megpróbáltak hamisítványokat eladni a palotának, s ha néhány túl buzgó hivatalnokot megtévesztettek is az ügyes utánzatok, a fejedelem ítélőképességét nem lehetett megcsalni. Fankun fiatal korában csupasz bokával és üres erszénnyel rótta az ország útjait, és alkalmi képek eladásából tartotta fenn magát. A fejedelem éppen egy véres háborúból tartott hazafelé, amikor a Lofolyó völgyének egyik vendégfogadójában megpillantotta a Loyangi kutyavadászok álma című képet. Megbabonázva állt a festmény előtt, majd suttogva utasította az őrséget. Azonnal hozzátok elém. Élve, uram! Igyekezz már, ostoba, kiáltotta a fejedelem. Fankun az istáló mellett aludt. Disznók dagonyáztak a lábánál, mégsem látszott megilletődöttnek az előkelő úr láttán. Ártatlan tekintetében tejszerű köd kavargott. Az arcán sár és festék sötét lett. A fejedelem órákat töltött Fankun képei előtt. Tisztán hallotta a mandarinkacsák sípoló hangját. Az őszi ég sötétjében vonuló darvak kurrogását, a liangszani mocsarak fölött fénylő hold ragyogásától hunyorognia kellett. A réteken virágzó peóniák tengere lázba hozta, a keze remegett, ő maga tüsszögött, érezte a csinkpó vízesésének irdatlan erejét, a Huasan csúcsát bámulva megszédült. A festményeken ifjúságának színhelyeire ismert. Az egyik képen felfedezett egy különösen kedves sziklafalat, melyen annyi órát töltött el elmélkedéssel. Egy másikon rátalált gyermekkorának búvóhelyére, a meleg szélpagonyra. Egy gyönyörű kartáncos nő vonásaiban az anyja arcát fedezte fel. A fejedelem különösen a Loyangi kutyavadászok álma című képet kedvelte. Nem akadt nap, hogy ne állt volna meg előtte, s a tarkóját masszírozva ne bámulta volna sóhajtozva ezt a zavarba ejtően talányos festményt. Egy őszi délelőttön Fankun dzsunkákat rajzolgatott. A fejedelem szokása ellenére megzavarta. Mindig többet látok a képeiden, barátom, mint amennyit akarok látni. És mennyivel látsz többet, uram? Nem tudom, Fankun, mert más ember leszek a festmények láttán, mondta tűnődve. Később megpróbált visszaemlékezni, mit válaszolt a festő, de nem tudta felidézni a barátja szavait. Csak álmodozó tekintetére emlékezett. Arra, hogy kisé oldalra billen a feje, és ártatlanul elmosolyodik. Fankun hosszan szenvedett a halála előtt. A fejedelem reggeltől estig az ágya mellett ült, noha a legjobb orvosokat hivatta a palotába. A birodalom ügyeit elhanyagolta, tárgyalásokat és hadjáratokat mondott le, és visszatartott jó néhány esedékes reformot is. Ne hagyj el, Fankun! Hajolt a haldoklóhoz. A festő már nem beszélt. A tekintete megtört, zihálva lélegzett, fulladozva kapkodta a levegőt, s összeasszott testét a kínzó fájdalom olykor úgy megemelte, hogy elvált az ágytól, s lebegni látszott. Ne hagyj el, barátom, Fankun, suttogta a fejedelem, s visszanyomta a festő ziháló melkosát. Halála pillanatában a fejedelem a festő törékeny ujjait bámulta. Sírt, mint egy gyerek, akinek a legszebb papír sárkányát ragadja el a szél. Úgy érezte, az életének a felét veszti el. Legkedvesebb ágyasát adta volna a barátja életéért. De a festő meghalt, és ő illendően meggyászolta. Sírja előtt megszentelt lángocska lobogott, műtermét pedig templomnak kijáró tisztelet övezte. A temetés után néhány hónappal fiatal képvizsgáló érkezett az udvarba. Megnyerő modorú férfi volt, mindig mosolyogva beszélt. Az egyik lábára se antított. Egy írnok jókora arcátlansággal kérdezte tőle, miképpen tett szert kacsázó mozgására, mire az ifjú vidáman elmosolyodott és talányos választ adott. Nyilván azért születtem így, uram, hogy tudjam, sebes futó lettem volna, ha épp a lábam. Bírt még egy figyelemre méltó tulajdonsággal. Féltek tőle a kutyák. Nyűszítve lapultak a földre, ha a palota kertjében véletlenül elébe futottak. Ám erényes és bölcs magatartása révén néhány hét alatt elérte, hogy a fejedelem személyesen fogadja. Borús délelőtt volt. A palota előtt elterülő téren kövér esőcseppek verték a port. Az ifjú beszédét nem mézesen hízelgő szavakkal kezdte, nyomban jövetelének a céljára tért. Azt kérte a fejedelemtől, hadd vegye szemügyre Fankun képeit, melyeknek híre a fejedelemség határán is túljutott, ráadásul ő hallott olyan festőkről és bölcselőkről is, akik Fankun képeire hivatkoznak bizonyos művészeti vitákban, holott nem is látták a képeket. Miközben beszélt, a karjait fölemelte, s igen furcsán mozgatta. A fejedelemnek az volt az érzése, hogy az ifjú visszafelé fest. Az ifjú elhallgatott, s lehajtott fővel várta a választ. Micsoung úr ekkor azt kérdezte, mi lenne a fiatalember legfőbb célja a festmények megtekintésével, a gyönyörködés vagy a tanulás? Az ifjú mélyen meghajolt. Minden igaz mondathoz tartoznia kell egy helytelen állításnak, uram. De mi van akkor, ha a hazug állításhoz nem tartozik igaz állítás? Ha azt állítjuk, nincsen Isten, ez nyilvánvaló hazugság. Ám hogyan élhetünk, s mit tehetünk, ha egy nap arra döbbenünk, sehol sem lelhető föl ennek a hazug állításnak az igaz párja? Egyszer egy híres és nagyon tehetséges festő fölkötötte magát, mert úgy érezte, nem tudja hitelesen megfesteni a kutyáját. Egy buta kis korcsot. A két férfi csendesen fürkészte egymást. Mivel a fejedelem hallott az esetről, engedélyt adott az ifjúnak, hogy megtekinthesse Fan Kung képeit, és ő még aznap bezárkózott az óriás pagodába, amelyben a festő legbecsesebb festményeit őrizték. Napokig torok köszörülésnyi zaj sem szűrődött ki a csarnokból. A szolgák a súlyos sejmekkel fedett bejárat előtt hallgatóztak. A hetedik nap délelőttjén húzódott félre a függöny. Az ifjú úgy állt a küszöbön, mintha az imént néhány pillanattal előbb lépett volna be. Nem tűnt megviseltnek, inkább szórakozott volt. Ám a szórakozottságban ott rejlett valami kellemetlen jelleg. Kemény, árokszerű vonás jelent meg a szája szögletében, és úgy tetszett, többé nem képes mosolyogni. A fejedelem türelmetlenül várta az eredményt. Az ifjú bebicegett hozzá, majd alázatosan arra kérte, tekintse meg a műveket újra, de most már az ő szerény személye kíséretében, s ha a fenséges úr nem venné tolakodásnak, ő beavatná néhány felfedezésébe is. Bizonyára elkerülte a fejedelem egyébként híresen érzékeny figyelmét néhány apróság. Micsoung rosszat sejtett, mégis úgy követte Fan Kung műtermébe az ifjút, mint akinek a hatalmába került. Az ifjú szótlanul lépett a Hazatérés Kung Sienbe című festményhez, és a ködben ázó tájra mutatott. A fejedelem döbbenten látta, hogy a lassan körbejáró újbegy nyomán emberi arc látványa emelkedik ki a képből. Fan Kung gyűlölettel eltorzult tekintete, mintha éppen a fejedelem arcába köpte volna a megvetését. Az ifjú szó nélkül tovább sántikált. Újra megállt egy kép előtt, csak keze újra fölemelkedett. Fan Kung szinte az összes képébe belefestette önnön tetemét. A legszebb tájrészletekben, a sárga folyó partjának tavaszi idilliében, a lungmeni kőkertekben a fejedelem árulóinak az arcvonásai ragyogtak. A táncos nők kurvák, az istenek ellenségesek voltak. Mindenütt rejtett romlás, árulás, halál. A Loyangi kutyavadászok álma című képen pedig magára ismert a fejedelem. Kisemmizve hevert egy bambuszrönk mellett, és kutya feje volt. Micsoung remegett megrendülésében, a szemét dörzsölgette. Az ifjú részvéttel telt mozdulattal érintette meg a karját. Mélyen a nagyúr vöröslő szemébe nézett. Fogadj el egy jó tanácsot, uram, mondta olyan halkan, hogy szavai a sziklaháton végig guruló galambfészek súrlódásához voltak hasonlatosak. És mert a fejedelem még mindig önkívületben ingatta a fejét, az ifjú egészen közel hajolt az arcához, és szinte a szájába lehelte a saját lélegzetét. Egy művészben megbízhatsz, uram, de a művében soha. Suttogta. És a délelőtti fényben ragyogó csarnokban körbe pillantva, mintegy mellékesen azt is megkérdezte, vajon lát-e lehetőséget a fejedelem arra, hogy a Loyangi kutyavadászok álma című festményt a maga számára megvásárolja.
Hangzott a Loyangi kutyavadászok. Darvasi László két írását azonos című kötetéből Szervét Tibor olvasta fel. Zenei szerkesztő Gebauer Mária, szerkesztette és rendezte Lehocki Orsolya. A felvételt Kosárszky Péter és Ördög Zsuzsa készítette 2002-ben. Legutóbb 2002. május 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.